Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Isztambuli utcaképet terveztem a mai tetőteraszra. A téma marad, a héten valamikor meg fog jelenni a műsorokban. Most viszont, mivel körzeti stúdió vagyunk, egy helyi problémával bajlódunk itt a műsorban. Méghozzá egy foci rangadó utóhangja, ugye három fiatal verést kap, az egyik nagyon súlyosat, és azért, mert magyarul szólaltak meg az utcán. Ez az űrügy, de tulajdonképpen hát a meccsről is beszélünk itt Boros Miklóssal, aki kommentálta is a mérkőzést. Köszönöm, Miki, hogy itt vagy. Mennyire érződött a feszültség bent a stadionban? Ugye az ember látja félig, meddig érzékeli a tévében, meg hallja is, ahogy a rádióban a szurkolók kitombolják magukat, de te hogy látod onnan fentről ezt a történetet, hogy azon kívül, hogy molinokkal így feleselnek egymásnak, meg bemutatják azt, hogy mire képesek mindenféle koreográfiákban, benne volt a pakliba, hogy itt lesznek utóhangok?
Abszolút nem. Köszöntöm a hallgatókat. Abszolút nem, mert úgy gondolom, hogy itt most azért a tét, az, hogy itt egy playoff meccs volt, harmadik a negyedikkel, a CF-nek a tét az első hely volt, az UNAK az, hogy visszazárkozzon a dobós hely közelébe. Abszolút a két csapat sokkal inkább foglalkozott a mérkőzéssel. Most a két csapat alatt a szurkótábort értem. Persze frociszták egymást, megvoltak az üzengetések, megvoltak a molinók is, de azért elsősorban a mérkőzéssel foglalkoztak, és ezért is volt számomra egy kicsit meglepő, mert az elmúlt években ilyen súlyos balhékról, tehát inkább a 2010-es évekre voltak jellemzőek. Ugye közben jött a Covid is persze, egy ideig nem voltak kolozsvári rangadók, mert az UA az alsóbb osztályokban volt, tehát ugye csak 22-ben jött vissza az első osztályba.
Hát a legsúlyosabb, amire emlékszem, amikor egy operatőrt téglával...
A Csendrosinak az operatőr, ez a 2008-as bajnoki címet eldöntő mérkőzés előtt történt egyébként. Az, de akár 17-ben, amikor ugye a szurkolói foci tornán támadtak rá, ami aztán egy abszolút meccsen kívüli esemény volt, tehát látszott, ott azért nagyon erős volt az előre eltervezettség. Ehhez képest ilyen események mérkőzés előtt, mérkőzés után nem voltak. Alapvetően mérkőzés előtt jelenben olyanok a biztonsági körülmények, olyanok a vonulások, amelyeket a csendőrség biztosít, hogy teljesen nyugodtan lehetett menni a mérkőzés. Én, amikor mentem a sétatéren keresztül a meccsre, akkor például volt olyan, hogy ott a napokoszállónál, a hídnál, a stoplámpánál az egyik oldalon álltak a dúsok, a másik a CFR-esek, és nézték egymást, és várták, hogy a piros-zöldre váltson. Tehát, hogy abszolút nem voltak ezek a dolgok érzékelhetők. Én nagyon meglepődtem másnap kedden, amikor ezeket a híreket először olvastam, mert nem volt benne a levegőben.
Volt egy válasz, vagy egy válaszféle, hát ilyenkor persze mindig elindul egy informális dialógus, hogy hát ki kezdte, hogy elloptak néhány U Druckernek a sálját, meg a nem, tehát ez ilyen trófeaszerzés, hogy megy ez a rivalizálás?
Abszolút, tehát a kemény magoknál, galeriknél, ultráknál a trófeaszerzés az a legnagyobb dihőség. Tehát az ellenfélnek a zászlóját ellopni, az gyakorlatilag annak a csoportosának meg kell szűnni, akinek ellopják a zászlóját. Ezek ilyen nagyon erős tradíciók működnek a különböző úton.
Tehát ez a Pál utcai fiúk a hatványon.
Abszolút, és itt azért évtizedes, hogy mekkorról beszélünk, nem Románia, ez európai jelenség, tehát azért az a fajta szurkás, ami Európában a többi földrészen nincsen, egészen másfajta szurkás van, akár Dél-Amerikában, akár Ázsiában, akár Afrikában. Az európai ultrakultúra a szervezett csoportokról szól, a szervezett szurkolásról is szól, és ez azért tényleg az egyik legnagyobb dicsőség. Ugyanakkor az, ami a kolozsvári derbi kapcsán történt, és elsősorban ezekre az utcai eseményekre gondolok, amik mindig a meccstől távol történnek. Tehát, hogy amennyire lehet, pontosan tudják azok, akik ezeket elkövetik, hogy nekik ezt minél távolabb a meccstől kell. Mindig késő éjszaka történnek, mindig nagyon nagy távolságban a stadionoktól. Ne lehessen a meccshez kötni, mert akkor szigorúbb a büntetés. Tehát nem mindegy, hogy egyszerű utcai garázdaságról beszélünk. A meccset ugye a 2000-es évek elején született szurkolói törvény, ami gyakorlatilag egy szurkoló ellenes törvény, és eleve kriminalizálja a szurkolókat, sokkal súlyosabb büntetés számíthatnak, ha hozzá lehet az eseményt kötni a mérkőzéshez. És a legsúlyosabb a történetben igazából az szerintem, hogy itt nagyon tudatosan mindig a létező legpuhább célpontokat válasszák. Fiatalokat, gyerekeket, két-három fős kicsi csoportokat, igen. Soha nem támadnak egy nagy szervezeten vonuló ultracsoportra. Az, hogy itt most a magyar beszéd volt az ürügy. Tehát élnek ezek a toboszok, aki magyarul beszél, az csak CFR szurkoló lehet. Nem igaz. Persze a kolozsvári magyarság többsége a CFR-nek szurkol, de nem 100%-ban. És én azt látom, hogy itt most kicsit ezek olyanok ezek az emberek, akik ezeket elkövetik, mint a terroristák. akik soha nem az államhatalmat támadják, hanem mindig a civil puha tömeget.
Támadjuk meg ezt a meccset szakmailag, mert hogy azért ne kerüljük el, hogy tulajdonképpen itt egy helyi rangadó volt, ennek is van története, kronológiája, statisztikák vannak. Műsor előtt azt mondtad, hogy itt tulajdonképpen az új edzőjének inkább szerencséje volt, mint jó taktikája, de azért én láttam azt, hogy ő nagyon figyelt arra, hogy a védelem azért amennyire lehetett, azért zárjon különböző kapufelevezető pályákat. Van olyan pillanat, amikor ekkora lehetőséget nem használ ki egy csapat, és azt mondja, hát nem volt szerencsénk.
Teljesen jogos egyébként. Visszamegyek, ugye ez volt a harmadik kolozsvári derbi ebben a szezonban, mind a hármat az Zug nyerte. Az alapszakaszban 2-3-2-re, ebből az augusztusit azt vegyük ki abból a szempontból, hogy a CFR meg Európai Kupa szereplés alatt a tartalékaival játszott, és úgy is vezetett fél időbe 1-0-ra. Azt a meccset Szabónak nagyon jó cseréi döntötték el, és a szünetben egy taktikaváltása. Azon a meccsen Szabó 1-1-ben lemeccselte Petrescut. A decemberi meccset az arénában szintén 3-2-re nyerte az Zug, akkor viszont a CFR egyszer sem vezetett, tehát mindig az Zug vezetett 1-0-ra, 1-1 után pedig 3-1-re. Azt a meccset teljesen 100%-ban az Zug uralta taktikailag is, teljesen megérdemelt volt a győzelmük, a CFR-nek a két gólon kívül nem volt más érdemleges gólhelyzete, az Zug pedig a sok helyzetéből rúgott 3 gólt. Ez volt az első meccs, az a playoff meccs, amely taktikailag 100%-ban megnyert Dán Petrescu és a CFR. Rákényszerítették Szabót egy olyan futballra, amihez nincs hozzászokva, az Zug szereti tartani a labdát, az Zug úgy védekezik, hogy nála van a labda, pálya semleges zónáiban minél többet akarja birtokolni a labdát, Szabó nem akar beszorulni, nem akarja azt, hogy neki a 16-os kelljen védenie. Ezen a meccsen...
Elég gyakran kényszerült erre.
Ezen a meccsen a meccs 70-80%-ában erre rákényszerült. A CFR uralta a labdát, uralta a területet. Ha megnézzük a gólokat, a helyzeteket, a CFR-nek volt 20 lövés ezen a mérkés, amiből 8 kaput talált, plusz még volt egy kapufa is. Az Zugnak volt összesen 3 lövése, amiből 2 a gólnál levő helyzetnél. Ugye ez egy kivédett labda, amit visszalőtt Blönuce.
Itt a kapusnak mennyire volt? Tehát ez az előre öklözés. Azért kérdem, elég gyakran történik. Ja, hogy vetődik, rajta van, rossz irányba öklözik.
Kellemetlen, hát ez nem ő ütötte ki, inkább kijött róla, ez egy kellemetlen pattogós lövés volt, amiben jól belefeküdt, nem volt túl jól helyzet, de olyan erős volt, hogy nem tudta irányítani, hogy ezt most elnyomjam oldalra. Nagyon felelőssége van a belső védőnek, aki nem takarítottak, hanem engedték, hogy a második hullám
ráforduljon Blönuce.
Ráforduljon, pozícióharcot is nyert, tehát meg lehet nézni, hogy amikor Makalu ellövi a labdát, akkor még Blönuce a védő mögött van. Tehát a védő nem figyelt arra, hogy zárja ki Blönucet. Nem volt egy jó védés Hindrichtől, de én azt gondolom, hogy nagyobb felelősség van azoknak a védőknek, hogy az ilyen kipatonoknál takarítani kell, és azonnal elrúgni a labdát, amerre áll. Ez az Unál nagyon sokszor ezt megtették egyébként, és a meccs legfontosabb statisztikája szerintem ez az úgynevezett XG, ez az új modern statisztika, ami azt mutatja, hogy az adott csapat helyzeteiből hány gólt lehet várni. Az Unak az XG-je 0-43 volt, a CFR-i 2-58. Magyarul ezt a meccset a helyzetek a mennyiség és minőség alapján 2-0 vagy 3-1-re kellett volna nyerni a CFR. Ezt képest nyert az Zug, aminek volt egy távoli lövése nagyon fölé, és volt egy gólhelyzete, amit belőtt, a CFR pedig 15-ből semmit, és ami nagyon látványos volt a CFR-nél, annál a CFR-nél, amelyik eddig a legtöbb gólt lőtt a bajnokságban. Az első 31 meccsén 59-et.
És hát a második félidőről is emlékszem, hogy vannak ilyen statisztikák, hogy a második félidőben is igen goldus tevékenysége van a CFR-nek.
Igen, az 59 góljában 36-ot lőttek a másik félidőben, tehát nagyon erős a másik félideje, és most is a másik félidőben voltak a nagyobb helyzetek, a több helyzet, de a CFR-nek a lövések minősége nagyon-nagyon gyenge volt. Tehát Gert Monásznak, az Zugnak, a kapusának úgy volt 8 védése, hogy nem volt köztük bravúrja. Mert egyszerűen csak ott kellett állni, és meg kellett fogni ezeket a lövéseket, de nem voltak nehéz, látványos, nagyon nagy bravúrt igénylő. Kötelező védések voltak, ezeket hibátlanul hozta, de nem volt szüksége neki bravúrokra, hogy ezt a nullát a CFR oldalán fenntartsa. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a CFR-nek a helyzet kihasználás és elsősorban a lövések minősége volt az, ami miatt elvesztette ezt a mérkőzést.
Lesz visszavágó, úgymond. Fel kell vonulni majd a Grujára. Tanul-e az edző? Aztán majd beszélünk a körülményekről, a biztonságról is, hogy lehet ezt megelőzni, ami most történt, és igen sajnálatos. Tehát, hogy lehet-e úgy készülni, hogy tulajdonképpen kiiktatod azt, hogy ezzel a csapattal mi már háromszor ráfáztunk. Hogy építkezik ilyenkor egy szakember? Mert van egy ilyen gát, hogy akkor most, hopsz, hát mindig náluk akadunk el.
A CFR jól építkezett a két alapszakaszban elvesztett meccs után. Tehát, hogy azt a két meccset taktikailag is az UN nyerte, megérdemelt győzelmek voltak. Ez nem volt egy megérdemelt győzelem. Ezt a meccset Pétrészk és a CFR taktikailag 100%-ban megnyerte, és kizárólag azon múlt, hogy a játékosok nem rúgták be a helyzeteket. Nem hiszem, hogy Pétrészk nagyon változtat. Itt a szábonok kell változtatni, mert nem biztos, hogy lesz a CFR-nek legközelebb is egy olyan mérkőzése, hogy nem rúgja be a helyzetét. A CFR-nek október óta nem volt olyan meccs, ami nem rúgott gólt. Tehát akkor volt egy 0-0-ük idegenben a Petróllal. Azóta minden meccsen rúgtak gólt. A legutóbbi 21 mérkőzésükből a derbi előtt egyet vesztettek el, az a decemberi derbi volt az U ellen. Ebben a szezonban a CFR-nek van 5 vereség a bajnokságban, abból 3 az U ellen. Tehát összes többi csapattól kikaptak kétszer.
Tehát ő a helyi mumus.
Abszolút mumus. Itt most a CFR-nek, ami szerintem változtatni kell, az tényleg ez a mentális blokk egy kicsit átkattanjon.
Segít-e a sorsolás, tehát a további mérkőzései, párosítások mennyire játszanak alá, vagy mennyire nehezítik meg Pétrészkónak a helyzetét, hogy ebből a kátyúból ki...
Jóval nincsen jó sorsás, annyiban a CFR-nek jó sorsás, hogy gyakorlatilag áprilisban nem játszik idegenben. Tehát itt most mindent otthon játszik, ugye kezdték otthon még a válogatott szünet előtt a Dinamóval a playoffot, utána mentek az U-hoz idegenben, ami egy kolozsvári meccs, most jön két meccs a Krajovával, az egyik holnap ugye a Román kupában itthon, utána hétfőn a Krajovával szintén itthon, utána még egy hazai meccsük jön, a kupa elődöntőbe, ha bejutnak, az április 23-án vagy 24-én lesz, az szintén hazai meccs lesz, tehát a CFR-nek annyiban van most egy jó periódus, hogy nem utazik. Ez több edzés lehetőséget biztosít. Ugye eleve az, hogy van egy kolozsvári ellenfél a playoffban, egyen lecsökkent az utazások száma, és minden utazás ráadásul 3 Bukarestben, 1 Krajovára, tehát minden utazás repülős utazás lesz. Ez nagyon nagy előny a CFR-nek, hogy nem lesznek ezek a több órás buszozások, amiből regenerálódni kell, ami az edzésből vagy a pihenésből veszel időt. Playoffban nincs jó sorsolás, tehát itt már minden csapat olyan szinten van, hogy nincs jó sor, mindenkivel játszani kell, teljesen mindegy, hogy milyen sorrendben. A CFR-nek ez a legnagyobb előnye, hogy itt most van egy hónapja, amiben nem utazik, ezt aki tudják használni, és mondom, az, hogy az U ellen, majd május elején lesz a következő meccs, hogy ott nekik mit kell csinálni, az elsőben mentális kérdés. Az U-nak kell változtatni, mert még egyszer ilyen defenzív játékkal ennyire beszorulva, ennyi helyzetet engedve az ellenfél, még egyszer nem fogják megúszni kapott gól nélkül. Tehát nekik kell változtatni, nekik kell kitalálni azt, hogy állítsák meg a CFR-t támadásban, hogy tartsák távolabb a CFR-t a saját kapujuktól, mert mondom, ezt a lövésmennyiséget nem lehet kétszer egymás után megúszni.
Egyébként az U-nak mi a következő programja, mennyire tud... Hát általában egy-egy ilyen presztízs meccs után, ha jól szerepelsz, lehet, hogy úgy megnövekszik az ándunkja a fiúknak, és hogy ebből lehet profitálni.
Az U megy a Fécsi CBS szombaton, ami abban a szempontból az érdekes meccs, hogy azzal, hogy nyert az U, nem 3, hanem 4 bajnok esélyes csapat maradt. Tehát ugye a Krajovános a Fécsi CBS-nek van 32, a CFR-nek 30, az U-nak 29 pontja. Magyarul az első 4 helyzet 3 ponton, egy meccsen, egy győzelmen belül van. Ezek a csapatok még mind bajnok esélyesek. Ettől függetlenül a Fécsi CBS a legnagyobb bajnok esélyes, azt gondolom, a rengeteg sérült ellenére is, de senki nem mehet nyugodtra. Az U-nak nagyon jó mérlege van, a feljutása óta játszott 6-szor a Fécsi CBS-vel, tehát 22 óta, és ebből a 6-ból egyet vesztett el. Nagyon jó mérlege van a Fécsi CB ellen. Bukarest még nem kapott ki, az a vereség egyébként hazai vereség az idei szezonban. Tehát Bukarest még nem kapott ki. Nagyon-nagyon nehéz meccs az a Fécsi CB-nek, főleg, hogyha az U megint meg tudja szerezni a vezetést. Akkor nagyon nagy nyomás kerül a Fécsi CB-re. Tehát én úgy gondolom, nem hiszem, hogy az U bajnok lesz. Ha igen, akkor az a román futball elmúlt 50 évének legnagyobb bravúrja lenne, és lehet, hogy keveset mondtam idő szempontjából. Talán az Urzicsinek a bajnoki címéhez lehetne hasonlítani, vagy a Galacihoz 11-ből, de mindenképpen azt látom, kell, hogy benne van a pakliba, az U számolni kell vele, nem úgy, mint mondjuk a Rapiddal, amelyik egy kellemetlen tüska köröm alatt, de ő maga nem veszélyes abban a szempontból, hogy nincs elég pontszám ahhoz, hogy a többiekre veszélyes legyen, ellene nem szabad pontot veszíteni, de az nem segíti a Rapidot. Az U-nak a másik nagy előnye pedig, hogy ő nem játszik román kupát, tehát ő innen kezdve tényleg csak heti egy mérkőzés kell lejátszon.
Térjünk vissza a biztonságra és arra, amivel kezdtük tulajdonképpen, hogy hát a rendőrségi jelentés a szűkszavú. Ugye rögzíti a történetet, kiszálltak, megállapították, hogy megtámadták ezt a 3 fiút a színház környékén, magyar színház környékén, elhívták a mentőt, a sérültet pedig elszállították, és a Mámája utca környékén egy újabb összetűzésnél ott voltak, büntettek. Hát ez így, persze szolgálati jelentés, ebből sokat nem tudunk kihámozni. Azt látom, hogy a vonulás és minden ilyen nagyobb sportesemény előtt ott vannak idejében, kiszállnak. Ugye most is hétfőn délután, kora délután utam volt a belvárosba, ott, ahol gyűlökeztek az U-szurkolók a főtéren, ugye a vonulási start helyzetből már ott voltak. a rendőrök, vagy legalább egy részük. Mi a megoldás, Miki? Több rendőr, több ideig legyen a meccs után, súlyosabb büntetések, térfigyelő kameráknak, mert ugye ez is bejött a képbe, hogy érdekes módon olyan helyeket keresnek ezekhez az incidensekhez, ahol jó eséllyel gyanítható, hogy nincs kamera.
Mert tudom, hogy a szerződőtépen van.
Igen, de hogy a Mamaja utcára
ott viszont nincs, tehát az tényleg egy olyan, hogy ott van az öt blokk egymás, mert a másik oldalon a Szamos, az tényleg ilyen szempontból egy olyan hely. Ráadásul egy olyan hely, ahol ugye főleg, hogyha a CFR otthon játszik, ott azért nagyon sokan mennek el lefele, jönnek le a hegyről, kanyarodnak el a város fele, ugye ott a gyaloghídon, tehát az a CFR szurkok számára egy viszonylag frekventált hely, jól ismert hely. Visszatérek arra, amit mondtam. Tehát itt most az útszurkok nagyon tudatosan, és nem csak ők, mások is, akik másfajok vannak hasonló balhék, meg minden. Puha célpontot választanak. Gyenge, mindig sokszoros túlerőben vannak.
Felszerelve.
Nem akárhogy. Gyerekeket, nagyon kis két-három fős csoportokat támadnak, mindig megtalálják a casus belli-t, tehát, hogy mindig van a hivatkozási alap. Tehát most is mennek ezek, hogy de igen, de beszóltak nekünk, de igen, mert az indoklások azok nagyon sokszor óvodás szintűek ezeknél a szurkolói konfliktusoknál. Mindig a másik kezdte, én mindig csak védekeztem, engem mindig csak provokáltak, de itt most azért látszik, hogy itt azért egy konkrét, nem mondom, hogy kitervelt, inkább alkalom szülte, de hogy mondjam, ők, ezek az emberek úgy mentek hazafele, ha találkozunk valakivel, akkor azokat elkapjuk. Akkor tehát, hogy ebből a szempontból az egyértelmű a szándékosság is.
Na most,
megoldásként, ha kérdezted a megoldást.
Üveg, hogy... még maradjunk az eszközöknél, tehát üveget használtak, valószínűleg eltört üveget, amivel megsértették az egyik fiúnak az arcát, illetve bot. De most ezek hogy kerülnek stadion közelbe? Most nem feltételezem azt, hogy valahol elrejtik a pálya. Ez komoly?
De. Tehát azt azért tisztázzuk, hogy azt a botot a stadionban nem lehet bevinni. A botot az a stadionnál zajlik. Azt valahol...
De akkor a pirotechnika hogy kerül oda? Azt magyarázd.
A pirotechnikát jelen pillanatban azt gondolom, hogy általában előre beviszik, és hiába jön a meccset a csendőrség kutyákkal minden, és végigszagolgatja az üléseket, ez a beépített ember. A pirotechnika mindig a beépített embereken múlok. Azt azért látni kell, és ez nagyon fontos, és most függetlenül attól az eseményektől, amik hétfő este a meccs után történtek, hogy Romániában és általában Kelet-Európában nagyon sok helyen nagyon keményen össze van fonódva a klubvezetés és a kemény mag. Mivel, hogy a klubnak szüksége van rájuk, hogy a stadion hangos legyen, hangulat legyen, és a többi, viszont nagyon szabadjára, nagyon sokat el kell tűrni a részükről, mert másképpen nem jönnek meccsre. Romániában a szurkó megtartásának a két módja az olcsó meccsjegy, és a nagyon nagy fokú tolerancia azzal szembe, amit ők...
Mit
művelnek el a lelátón. Mert másképpen nem jönnek meccsre. És amit kérdeztél, hogy mi a megoldás, igen, én azt gondolom, hogy egy picit nagyobb jelenlét a stadiontól távol. Tehát nagyon hangsúlyozom, mert a stadion környékén én is a sétatéren keresztül mentem haza a meccs után, tehát átmentem a sétatéren, és semmi nem történt, több ezer ember vonult, majdnem mind úszurkolók, boldogok voltak, örültek, ezek nem a kemény mag, ezek tényleg nézők voltak, baráti csoportok, stb. Nem is láttunk a CFR szurkot a környéken, de az biztos, hogy a csendőrségnek sokkal jobban oda kell figyelnie a stadiontól távolabbi terület. Tehát egy sokkal nagyobb kört jobban ki kell terjeszteni egy kicsit, amire a meccs után figyelnek. Kérdés, hogy van rá kapacitás, mert egy ilyen mérkőzés azt azért tudni kell, hogy a kolozsvári csendőrség teljes létszáma nem elég egy ilyen meccsre, hanem sokszor Maros vagy Fehér megyéből jön az erősítés.
Az nem megoldás.
Százas nagyságrendben.
Azt nem lehet elképzelni, hogy amúgy is úgy van, hogy ilyenkor hangos bemondon, ugye van egy felszólítás, hogy akkor az egyik galeri maradjon, amíg a másik távozik. Nem lehet ezt még jobban széthúzni, ezt a levonulási időpontot, és ezzel még enyhíteni a felületeket?
Hát általában ugye mindig bemegy, hogy 15 perc, és sokszor fél óra után, vagy 40 perc után engedik ki őket. Nem hiszem, hogy ebben, mert azok a galerik megint, a galerik, a vendégcsapat galeri, akit ott tartnak egy jó ideig a stadionba, azok szerzeten jönnek, és szervezetten vonulnak is el. Rájuk nem fog senki támadni, ja, mert ők szervezetten több száz, akár ezres tömegben csendőrök kísérete vonulnak el. Rájuk senki nem fog támadni, mert ők nem puha célpont. Nem egy 14 éves gyerek a barátnőjével, akire rá lehet támadni 15 embernek. Azért mondom, hogy sokkal nagyobb körben ezt egy kicsit ki kell terjeszteni a csendőri jelenlétet. Térfigyelő kamerákat persze az mindenkinek használni, de amit te is mondtad, ez 2800-es büntetés. Na ez a vicc. Tehát itt kell nagyon-nagyon szigorúan. Nem a törvénnyel van a baj, hanem a törvény alkalmazásával. Ezt már nagyon sokszor elmondtam, hogy a román...
Tehát a minimumot szabták ki valószínűleg.
A szurkokra vonatkozó törvények Romániában nagyon szigorúak. Nagyon sok országnál szigorúbbak, viszont valahogy mindig, ha alkalmazzák, akkor mindig az alsó határokat alkalmazzák. Nem látjuk azt, azt, hogy itt nagyon kemény alakokat kivonnának akár évekre is. Tehát most zajlanak, egyébként nagyon érdekes, mert ugye pont most zajlik a Rapid Gallery főnökének, a Perugia Corsicánónak, akit aztán tényleg nagyon komoly szervezett bűnözéssel kapcsolatos ügyekben gyanúsítottak meg, és 100.000 eurós nagyságrendbe találtak nála pénzt és eszközöket és minden. Tehát, hogy a kemény magok vezető, azok nagyon komolyan össze vannak egész a politikával, másrészt
az alvilággal.
Itt viszont én azt látom egyébként, és megint visszatérünk arra,
hogy... Törvényszerűen csak közbeszúrom, hogy az alvilág az ott van a periférián, vagy beszüremlik? Ez úgy adott? Úgy nem lehet kikerülni?
Lehet, csak az egy nagyon magas színvonalú polgári kultúra kéne. Tehát, hogy az kéne, hogy a futballmérkőzés az ne a legolcsóbb szórakozás legyen, hanem tényleg van rá törekvések Romániában. Láttuk a Pászkányféle CFR-nél például, megvolt ez a tendencia. A mostani CFR-vezetésnek abszolút nincs szurkoló politikája. Jöjjön, aki akar, és kész. Tehát az egyetlen, amivel ők megpróbálják bevonzani a közönséget, az az eredmény, semmi más. Tehát, hogy semmi más plusz nem adnak a mérkőzések élményként, közösségi élményt, ilyesmit nem próbálnak adni. Látjuk egy kicsit a Sepsinél talán, de azért ott se 100%-ba, hanem inkább azt kell látni, hogy a kemény magoknak, főleg akik a tömeget adják, tehát nem a vezetők, a hangadók, azok olyan emberek, akik pontosan ilyen vezetők, hangadók után mennek, nem vettem, hogy a kemény mag. Egyrészt az alvilág pécézik őket, másik pedig a politikai szélső jobb mindig. Tehát ha megnézzük, ez egész Európáról jellemző egyébként, hogy egy-két főleg olasz klubot, amelynek viszont nagyon kemény szélső baloldali hagyományai vannak, ugye a típus eset a Livorno, ami egy százszeki kommunista galeri, mert Livornóban alapították 100 évvel ezelőtt az olasz kommunista pártot is, azt leszámítva az európai ultracsoportok mint szélső jobboldaliak. És itt most benne megfordult egy ilyen, és ezt tényleg vegyük csak egy forgatókönyvnek és hipotézisnek, mert nem mondom azt, hogy ez így történt, de történhetett így, hogy itt azok, akik ezt a hétfő esti eseményeket, és más eseteket is, amikor éjszaka vételen 2-3 fős szurkókra támadtak, csak azért, mert magyarul beszéltek, vagy CFR sál, vagy CFR sapka volt náluk, sokszor az van, hogy ezeket olyanok követik el, akik elő akarnak kerülni a galerinek a hierarchiájában. Tehát magyarul nekik bizonyítani kell valamit, le kell tenni valamit az asztalra. Akárhogy bevegyék őket, akárhogy esetleg előre lépjenek.
Ez érdekes, amit mondasz, hogy végül is természetes, ha belegondolsz, hogy van ennek is egy dinamikája, egy belső.
Igen, tehát beavatási szertartás jellege is lehet. Nem mondom, hogy így történt, nem tudom. Nem tudom, hogy abszolút nem ismerem az elkövetőknek a helyzetét, társadalmi státuszát, életkorát, stb. Tehát ez egy feltevés, semmi több.
Ha a felelősséget próbálunk osztani, szorozni, akkor egyrészt ugye nyilván ott van a klubnak a vezetősége, de hát ott van a tulajdonlás is. Tehát, hogy ki az, aki a pénzt adja, és elvárásokat is megfogalmazhat, nem csak a játékosok, de akár a szurkolótábor irányából is. Jelen esetben egy önkormányzati érdekeltségről beszélünk, ugye, a polgármesteri hivatal és a városháza büdzséjéből jó részt működik az U, és hát ott van a polgármester a meccsek, vagy a nagyon fontos meccsek esetén, ha szerét tudja ejteni, de még nem láttam, azon kívül, hogy drukkol és bíztat, nem láttam fellépni például ilyen esetekben, hogy hát gond van, kilengések vannak, nem kéne, nem tesz jót a városnak, nem csak a klubnak, a városnak, amelyet én vezetek.
Emil Bok az a politikus, aki már a saját szobrát építi. Én azt gondolom, hogy ő Kozsa egyik nagyon nagy, legnagyobb polgármesterként akar bevonulni a történelembe, és most már nem feltétlenül a város problémáival foglalkozik, hanem kizárólag látványprojektek. Ugye ilyen a metró, és ilyen most az U, amit a város ugye most már sokatszor vesz át, hol eladott magánbefektetőnek, hol visszakerült hozzá a csapat. Tavaly évben 2,5 millió eurót tettek be, ez nagyjából a klub költségvetésének az egyharmada.
Egyébként ez téma is, Miki, visszatérő nagyon... motívum, amikor a büdzsét osztják, szorozzák és szeletelik, és nem az, hogy most az a pénz a sportra megy, és nem egyébre, hanem a sporton belüli összeget, hogy osztják fel, pontosan, és milyen aránytalanul sok jut a...
Minden évben 60-nál többet vitt a foci csapat. Ugye, és másokat tényleg vagy ilyen minimálisan támogatnak, vagy pedig olyan csapatokat támogatnak, ahol kötelezően előírja a szabályzat, hogy aki európai kupában szerepelnek, kell adni támogatást. Például a kosárcsapat, ugye, amelyik 100%-ig magánklub, ők kapnak ilyen évi 100.000 eurót, ami nekik egyébként nagyjából egy spanyolországi repülőre elég, de formálisan kapnak
abszolválják,
valamit. Igen. A CFR is kap valami minimum volt, amikor Európai Kupába indul, de megint itt a történet, hogy közben meg, itt meg főtámogatóként vagy részvényesként nyilvánul meg a város, és ehhez képest semmilyen bok, amelyik mondjuk 20 évvel ezelőtt még próbálta megjátszani a semlegességét azzal, hogy ugye akár a CFR-nek is elment gratulálni a bajnoki címéhez, csak az FN, csak akkor a CFR-t az ő pártja támogatta. Most nem az ő pártja támogatja a CFR-t, az ő pártja áll az U mögött, a CFR mögött, a másik pártnál. Ez nagyon fontos. Boknak nagyon jól jön az, hogy milyen jó szerepel az U, tehát hogyha ő tényleg 50 év után az ő polgármestersége alatt az ő támasával jut el, ismét az U az Európai Kupákban, ne adj Isten, esetleg lesz egy bajnoki dobogója, az megint az a szobrába néhány nagyon jó, szépen bevésett faragvány. Őt nem érdeklik a szurkolók. Sőt, bratyizik velük.
Maradjunk a büntetéseknél, restrikcióknál és hát egyéb válasz lehetőségeknél. Lehet-e ezeket úgy fokozni? Mert ugye van a büntetés, amikor te magad, mint szurkoló kihágást követsz el, van a klub fele egy adag büntetés, amit ugye kirónak, hogyha felgyújtja a fél stadiont, vagy rasszista skandálások, vagy hasonlók, vagy akár bedobálnak ugye a pályára, mert ez is előfordul, sajnos. Ezeket farzsebből kifizeti, és mint egy legitimálja tulajdonképpen, ugye gesztusként a klub a kemény mag fele, hogy hát álljuk a cehet. Van a szektor lezárás, hogy akkor hát a fél kemény mag jut majd szóhoz, maximum.
Nem, ők mindig szóhoz jutnak, az átlagnézőtől veszik el a helyet.
Oké, és akkor van az, amit egyébként egy múltkori, vagy több múltkori tetőteraszon, ahol ezt témáról tűztük ki, az, hogy a klubok nem költenek eleget a biztonsági intézkedésekre. Magyarán nincs az a pénz és érdek egyben, hogy bekamerázni, felismerni, tehát az angol példa tulajdonképpen, és kitisztítani.
Be vannak kamerázastadók, mert az hát kötelező.
Nyilván, de
nem használják. Nem használják. Tehát megint arról beszélünk, hogy nem a törvény rossz, nem a szabályok rosszak, ha nem alkalmazzák őket. Azt azért látni kell, nagyon el kell választani.
Most meredek leszek, Miki. Kell egy fatális történetnek bekövetkezni, hogy valami elmozduljon érdemben. Nem kívánom, de kell egy haláleset.
Lehet, nem tudom. Ugye ne fejtsük, hogy az angol szurkolói törvény és a Heysel tragédia váltotta ki, ami ráadásul nem is Angliában, hanem Brüsszelben történt, de angol szurkolók életét követelte. Úgyhogy én azt gondolom, illetve a Heysel után a Hillsborough 89-ben. Tehát azt gondolom, hogy valaminek nagyon történni kell, ami a politika figyelmét felhívja. Mert azt azért látni kell, hogy a román sportpolitika még az elmúlt 30 évben totálisan marginálisan és alulfinanszírozta a sportot. A sportnak ezzel a vetületével szemben is érdektelen. Tehát a sportnak a biztonsági, ugye eleve a foci meccseken kívül, én nem emlékszem arra, hogy lett volna balhé. Tehát még az tiába a csíkszed a hoki meccseken, de az is megmat a verbális szinten. Tehát hogy nagy szurkolói verekedések egy kosabda a kézabdában nem történnek. Más sportágban még nincs nézettség, nincsenek ilyen rivalizálások. Tehát egyedül a foci van az, és ennek a részével sem törődik a politika. Ugye a sportfinanszírozással nem törődik a politika, a sportnak a biztonsági részével sem törődik a politika. Minden intézkedés, ami a politika részével lát. Most Romániában is van egy kicsit egy kisebb stadionépítési láz, most minden stadion sportcsapatot akar építeni, amire szükség van, mert azt mondom, hogy a 8-10 város leszámítva itt 1960-as években infrastruktúrával küzdik a román sport. Ezekre szükség lenne. Jó nejű stadion, jó nejű sportcsakra. Azt, hogy miért kell Türgovisten két stadion, azt nem tudom. Azt, hogy miért kell Konstanznak vagy Jasnak 10 000 sportcsarnok, nem tudom, de lelkük rajta, ha van rá helyi pénzük, csinálják meg. Viszont ténylegesen a biztonság nincs előtérben, hogy azzal, hogy a futballról érkező, és főleg a Nagy Románia párba becsatornázott figurák, ugye elsősorban a Dumitru Dragomir volt liga elnök, eltűntek a politikai szintéről. Bekáli még ott van, de ő csak szájjal, és soha nem javasol érdemi intézkedést, ráadásul őt sem érdekli a történetnek a biztonsági része. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ez ilyen például a jelenlegi román politikai elitnél a sport és a futball meccsek biztonsága az nem század, hanem ezredrangú kérdés. Még a válogatottnak az agyonbüntetés az UEFA által.
Még az se
ért el a politika inger küszöbét. Még mindig megmaradt egy futballbeli problémának, amin a szövetség kézzel-lábbal küzd, de pont ugye az AUR-hoz becsatornázott kemény magok, az UCT és a Honoret Patria, akik a válogatott meccseken folyamatosan csinálják a balhét, és ők aztán tényleg nagyon keményen magyar ellenesek, xenofóbak, rasszisták, és minden a hasonló jelzőt el lehet mondani róluk. Rásul ugye volt szerencséjük négyszer játszani Koszovóval az elmúlt években, aminek aztán tényleg nagyon erős erődemonstrációt tartottak, és ők megmutatták, hogy ők mekkora románok. Na még ez sem ért el a politikai engek, ez is megmaradt a szövetségnek a belügyének. A szövetségnek ilyen pillanatban nincsenek eszközei ez ellen. Az egyetlen tényleg az lenne, hogyha ezeket az embereket százas vagy ezres nagyságrendben azonosítanák és tiltanák ki a mérkőzésekről. És az előbb mondtad azt, hogy ugye dobálás stadion. A stadionok biztonsága, tehát ugye a klub a stadionban fel a szurkolóír. Ami a stadionon kívül történik, az
már
rendőrségi ügy, de törvénybe ütköző, de nem a klub felel érte. Azt látni kell, hogy és ez nem a klubok, hanem elsősorban a szövetség érdeme, hogy azért például a magyar ellenség látványosan visszaszólt azzal, hogy a bírók elkezdték emiatt leállítani a mérkőzéseket nagyjából a Covid után. 2022-2023-ban volt több olyan mérkőzés is, amikor a bírók, ahogy jött ki a magyarok az országból, leállították a meccset, bemondták, ugye a híres Szentgyörgyi eset, amik még félbe is szakadtak, a mérkőzés. A szurkolók ebben nagyon gyorsan tanulnak. Tehát ők pontosan tudják, hogy mit lehet és mit nem lehet. Mert az a határ, amíg elmegyünk, esetleg egyszer-kétszer magyaroznak a meccsen, amikor jön a frankfurt a figyelmeztetés, akkor leállnak. Megvannak nekik erre a közvetett eszközeik is, amikor elkezdik, hogy Romániát éltetik meg valami, az igazából nem Romániának szól, hanem az a magyarok ellen szól.
Nyilván,
de ezek megvannak. Egyet. De ezt a részét viszonylag sikerült eltüntetni. Az egyedüli ilyen jellegű történet, ami maradt, az a cigányozás a Rapid meccsein, azt még mindig nem sikerült eltüntetni, de ez elsősorban a regáti klubokra jellemző, tehát amit nem sikerült teljesen eltüntetni, az a dobálás tényleg. Nem véletlen, hogy jelen pillanatban a Rapid a legbüntetettebb klub az országban. A szezon során 500 000 eurónál tartanak büntetésbe, és nekik már volt szektor és stadion bezárásuk is. Az egyetlen klub, ami még volt ebbe az idényben ilyenje. Tehát a szurkok a stadionban már gyorsan tanulnak. Egy alkalmazkodó képes állatfaj, hogy így fogalmazzak. És pontosan tudják, hogy meddig mehetünk el a stadionba. Mi az a limit, amit nem szabad túllépni, mert abban már tényleg ártunk a csapatnak, és nem arra gondolok, hogy dobálás miatt a klub ki kell fizessen egy kis pénzületés, hanem meccsfélbeszakadás, zöld asztalon elvesztett meccs, hasonlók. És ilyen szempontból ők pontosan tudják, hogy azokat az erőszakos cselekményeket, amit a másik klub szurkolói el akarnak követni, azt minél távol kell a stadiontól elkövetni, sőt, ha lehet, akkor nem meccsnapon kell elkövetni. Azért mondom, hogy kirívó eset az, ami hétfő este történt, mert az utolsó ilyen komolyabb esetre az a Covid előtti, 19-ben emlékszem az utolsó ilyen hasonlóra egyébként.
Hát reméljük, hogy szintén várunk rá egy jó adag időt, amíg hasonló.
Persze, tehát ez tényleg el kell tűnni, és mondom, a másik meg az a büntetések, tehát hogy ez sokkal szigorúbban lehet, nem derül ki, ugye, hogy volt-e köztük visszaeső, vagy nem például. Ezek nem derültek, ezeket nem tudjuk.
De jó lenne tudni. Az működne, Miki, csak fölvetem, hogy a kedvelt játékos, aki, mert ugye látjuk azt, hogy mit tudom én, egy szögletrugásnál, elkezd integetni és bátorítja a társaságot, hogy ők is bátorítsák a csapatot. Na most ugyanúgy mennek oda csitítani is játékosok. Ez nem működik, hogy egy ilyen kampányt megszervezni a tényleg hangadó, jó sajtójú, jól kommunikáló sportolók egy ilyen típusú, hát nem tudom, kisfilmek, klippek, akármik révén próbáljanak odahatni, akár meccs előtt kivetítve a nagy képernyőre, akár a sajtóban elhelyezett anyagokkal, hogy akkor ebből valamiféle kampány legyen, és nyilván ez az is kell, hogy ne kényszerüljön a sajtó olyan felvételek közlésére, hogy a feldühödött vesztes csapat szétverte az öltözőt, ugye, vendéggárdaként a stadionban. Mert ilyen azért, ha előfordul, már pedig igen, ez egy újabb ötletet ad a kemény magnak.
Tavaly észre a Koszovó előtti meccsről előtt a Román Szövetség megpróbálkozott, hogy a teljes válogatott keretet bevetették, mentek a különböző fair play és minden, hogy gyertek szurkolni nekünk, és ne legyen balhé, mert nekünk ártottak, és minden egy hónapon keresztül ment tévébe, interneten, online, tehát ontotta magából a kampányt, és ott volt a Koszovó elleni balhé. Nincs olyan szinten szurkolói kultúra, hogy hallgasson a játékosokra. Tehát meg kockáztam, most Hadzsi játszana, nem a Jánisz, hanem az öreg.
Igen. Még az ő felszólalása sem.
Ő sem tudná ezt elérni. Abban a pillanatban, amikor elkezdik a meccs, a szurkolóról megfeledkezik. Jön a vörös köd, és jön a szemellenző, és akkor ő csak az ellenséget látja. A nevelésre nagyon szükség van, tehát az biztos, de arra kell, azt kéne elérni. Tényleg, hogy az ellenfelet lássunk is, ne ellenséget. Azt gondolom, hogy azért az elmúlt 20 évben egy picit elmozdult erről jó irányba a helyzet, de nagyon picit. Tehát azért még mindig vannak olyan párharcok, és nem feltétlenül csak a Steaua Dinamóra gondolok. A Rapid szinte mindenkivel háborúban van. Jelen pillanatban ugye nincs Temesvár alatt derbi, mert a temesvári futball a Mariana Árokbeli bányabék a feneke alatt van.
De hát volt a híres Krajova Krajova ellen.
Hát igen,
ugye, amikor szinte azt mondhattuk, hogy most mi is történt, csak
és ott aztán Krajován tényleg nagyon súlyos utcai balhék voltak. Itt Erdélyként nekünk nem ütte, hát annyira az inger küszöbünket, de ott kardokkal mennek egymásnak. Tehát ott azért Krajovának egy nagyon-nagyon súlyos alvilága van egyébként, és aztán tényleg egy, az legalább férfiasan zajlik, tehát ott a nagyfiúk mennek a nagyfiúk ellen. Hát ilyen szempontból azt mondom, hogy ferrebb a küzdelem, attól az még egy nagyon sötét szurkolói szcéna, ami Krajován van, és azt látni kell, hogy nagyon jót tett a román bajnokság szurkolói világának, hogy a Fecsó Krajova kiesett az első osztályból, és a másosztályban is gyengén mennek, nincs kivel vitézni. Másosztályban mennek idegenben, most Schellenbergen vitézkedjenek, vagy nem tudom, affumáción. Egyrészt vesztettek a tömegből is, amúgy is ők voltak a kisebbség a két krajovai csapat közül, és ők azért nagyon keményen kikerültek a Pixisből. Ez egyébként az egyik legpozitívabb fejlemény, ami történt a román futballban az elmúlt egy évben.
Miki, reméljük, hogy ez a bizakodó hang nem megmarad a továbbiakban, nem kényszerülünk 2-3 forduló után idejönni a tetőteraszra és újabb túlkapásokról beszélni, hanem inkább fociról és gólörömről és sportról és férfias, de fair küzdelemről. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm, meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk, a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.